A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kecskés András közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Akinek a specialitása a külgazdasági vonal, úgyhogy ezen a téren is kezdjük el a beszélgetést. Jelesül, a kedves hallgatók biztos kitalálják, hogy akkor, amikor világgazdasági folyamatok alakulásáról beszélünk, mire is lehet asszociálni az Egyesült Államokra. Hogy látod Donald Trumpnak a gazdaságpolitikáját?
A Donald Trump gazdaságpolitikája meglepetéseket okoz, és pontosan azzal okoz meglepetéseket, hogy nem okoz meglepetést. Hiszen ugye tulajdonképpen nem csinál mást, mint betartja a választási ígéreteinek legalább egy részét, de sokan abban bíztak a választási győzelemkor, hogy elmaradnak ezek a betartott ígéretek. Különösen gondolok itt a vám tarifáknak a kiszabására nyakló nélkül, szinte követhetetlen módon, és szinte a világ összes régiójára. Tehát Kínától kezdve az EU-n keresztül kisebb, vagy éppen nem létező, vagy félig létező, vagy kitalált államalakulatokra, ami mögött egy érdekes megfontolás húzódhat, mégpedig az, hogy aki érteni akarja Trump gazdaságpolitikáját, az többnyire onnan indít, hogy szeretne egy gyöngébb dollárt kreálni, mert az a fixa ideája, hogy az amerikai külkereskedelmi egyenleg így válhat kedvezőbbé. Ugye azt tudni kell, hogy az USA lényegében évek, évtizedek óta jóval többet fogyaszt, mint amennyit termel, és ez meglátszik a külgazdasági mutatókban, deficites, és így módon ez ugye nem tesz jót a folyó fizetési mérlegének. Amikor pedig az ember, és most legyen ez az Egyesült Államok, legyen ez egy háziasszony, legyen ez egy család, amikor többet eszik, mint amennyit keres, akkor nem tud más csinálni, mint kölcsönveszi azt a pénzt, amiből ezt csinálja. És ez az USA-nak az unikális státusza. Az USA, mint szuperhatalom és korábban egyetlen egypólusú hatalmi centrum a világban, ezt megtehette, mert olyan mértékben biztonságosnak tartották az amerikai állam fizetőképességét, hogy a Treasury Yield és ugye az amerikai államkötvényhozam, az be tudta biztosítani ezt a finanszírozást, és így egy paradox helyzet állt elő, ami nem volt igaz a föld egyik más devizájára sem, csak a dollárra, hogy annak ellenére, hogy rossz külkereskedelmi mutatók álltak mögötte, de alapvetően mégis erős árfolyamot tudott.
Hát a világ pénzéről van szó.
A világ pénze volt. És
amit lehet belőle nyomtatni, annyit
igen,
tudott az
és ugye így a rendszer likvid maradt. Én ezt az egyik résznek tartom, az egyik oszlopnak, egy nagyon fontos oszlopnak, a másik oszlopok nyilván a geopolitikai tényezők, mint a hadsereg, tehát nyilvánvalóan egy ilyen országgal nem lehet packázni, így megroppanthatatlan a termelő és a fizetőképessége. A másik dolog pedig az olaj, amerikai dollárban történő elszámolása. Ha ezt a három pillért, mint ilyen dór, vaskos oszlopokat összerakjuk, akkor ez tartotta a dollárt.
Trump politikájában... Én azért még bocsáss meg, idehoznám a részvénypiacokat is.
Hát igen, bár ugye az már nem unikális, tehát azt már...
De befolyásoló tényezője azért.
Befolyásolja, de azt már egy német, egy holland, egy svájci, vagy akár egy japán világ is tudja. Akár még azt mondom kicsiben egy ilyen nifty-fifty India, vagy egy Kína is. Tehát az igaz, hogy erősíti a trendet, az nem meghatározó, viszont az nagyon fontos szerintem, hogy Trump ezzel a fixa ideával az egyik lábat, az egyik ilyen dóroszlopot kirúgja a panteón alól, hiszen hogyha jobban utána gondolunk, akkor látszólag rövid távon eredményt fog elérni, hiszen ugye képbe jönnek az Egyesült Államoknak a recessziós félelmei. Már ez nem is annyira az állam félelme, hanem a piacoké. Így módon valóban azt tudni kell, hogy most az elkövetkező hónapokban körülbelül 5000 milliárd dollárnyi kötvény fog lejárni. Ugye az új lejáratokat majd alacsonyabb kamaton kibocsájtani, és amit Trump nagyon szeretne, így csökkentve az eladósodást, hogy a 10 éves állampapír hozamot letornászni. Csak azzal nem számol Trump, vagy ha számol vele, akkor nem tudom, nyugtatót vesz be, vagy valahogy kezeli ezt a helyzetet, hogyha a vámpolitika ugye custom oldalról föltolja az inflációt, mert ugye itt szükségszerűen drágább termékek lesznek a helyettesítő elemek, akkor nem tehet mást, mint megint emeli a kötvényhozamot, és akkor ebben az esetben az inflációt kell követnie, ugye, az új hozamoknak, és akkor tulajdonképpen nem ért el semmit, csak annyit, hogy kirúgta maga alól ezt az amerikai dollárt. Nem tudom, emlékszel, a 2000-es években volt egy híres amerikai rapper, 50 Cent, én imádtam fiatal koromban, ő neki volt egy olyan dala, hogy the power of the dollar, hogy a dollár hatalma, vagy a dollár ereje. Hát ebben a filozófiában éltünk a fiatalkorunkat.
De jó, hogy említed, este meg is hallgatom.
Jól teszed?
Mert egyébként ez a logika mentén csak egy picit szakítalak meg, mert ugye három pillért mondta az Egyesült Államoknál, amely egyébként kvázi szupercellaként működnek a világ és a globális gazdaságban, de ott van még a reálgazdasági befolyásoló tényező az Egyesült Államoknak elég, ha gondolunk a high-tech cégekre, akár a Google-re, vagy hogyha idehozzuk a Teslát is, tehát egyébként még olyan termékstruktúrákkal bír, vagy a közösségi médiát, vagy az Apple-t, hogy behozhatatlan. Hát nem is tudom hirtelen, hogy az európai kontinensen tudok-e mondani versenytársat mondjuk egy Google-nek. Valószínűleg nem.
Szerintem baromira erős, Európában én se tudok mondani. Hát Kína azért ugye ezeket nagy erőkkel koppintja, és ugye azt láttuk például az OpenAI előretörése kapcsán, hogy a DeepSeek és ugye a kínai kommunista párt meg a kínai állam határtalan forrásai plusz a nyílt forráskódok, ilyen AI wrapperökként való több algoritmus, több forráskód összecsomagolásából nagyon könnyen másolható, nagyon könnyen koppintható technológiákról van szó. Ennek nem tett jót ugye a Trump mumusa sem, hogy amikor a 2007-es pénzügyi válság óta ugye kitelepült nagyon nagy része az amerikai termelésnek az olcsó Kínába, $70 lehetett kínai asszonyokat vidéken dolgoztatni, akkor a kínai cégek lopták a technológiát, arról nem is beszélve, hogy mindig kellett kínai tulajdonostárs, kínai partner, tehát Kínában ugye nem lehetett úgy amerikai céget alapítani, mint mondjuk Magyarországon vagy az EU-ban lehetne, hogy tisztán amerikai érdekeltségű tulajdonosokkal, tehát kellettek hozzá kínaiak, és mivel a tulajdonosi kontroll megvolt, beleláttak a vállalati működésbe, aktivista módon, nem csak a vállalatirányítást, hanem a technológiát is letenyerelte Kína. Tehát ott szerintem van konkurencia, de abban igazad van, hogy baromi erős, lehetne kitörési pont. Megmondom szerintem, mi a baj. Az, hogy minden, amit te mondasz, és ami baromira igaz, tehát technológia, erős termelőszektor, innováció és a gyáripar repatriálása, ezek évek kötőjel egy évtizeden belül tud hatalmas eredményt elérni, a trumpi gazdaságpolitika kockázatai pedig fél napon belül a piac harmadát lerombolják.
Hát, világítsunk erre rá egyébként, hogy mi történt ugye az elmúlt napokban.
Hát semmi más nem történt, mint a piac utálja a bizonytalanságot. Azokon a faktorokon túlmenően, amiket elmondtam és nem ismétlek meg, van az a pszichológiai tényező, hogy lényegében fogalma nincs a világnak, hogy ezek a vámtarifák mikor, meddig, milyen távon kerülnek alkalmazásra, milyen kedvező balkú mentén vonhatók vissza, vagy helyettesíthetők más módszerre. Hordoz-e a trumpi vámpolitika, bár ugye az elszólás freudi, mert egy vállalatvezető agyával végzi ezt az elnöki tevékenységet.
Mondta is,
hogy ő egy corporate leader, egy biznisz alapon, de azt látni kell, hogy ha mondjuk Kína benyeli ezt a vám, mondjuk úgy, hogy büntetést, mert erre nincs más szó, ez nem is igazán vám, ugye sok elemző azt mondja, csak nem szeretem ezt a szót, mert elkoptatták az ukrajnai háborúba, de ugye szankció tulajdonképpen, akkor azt lehet mondani, hogy lehet, hogy Kína azt mondja, hogy oké, amerikaiak, lenyelem a szankciótokat, de akkor enyém Tájván. Mondjak egy érdekeset? Ez lehet, hogy Trumpnak még tetszene is, mert ugye a chipgyártás szintén...
Lehet, hogy hallgat bennünket.
Igen, az egy, hát akkor inkább nem mondjunk semmit, hogy ne az ötleteket adjuk, de az egyik konkurensét, akinek a helyére ő ki akar nőni, azt ezzel ki is ütné, hát szegény Chiang Kai-shek meg ugye forog a sírjában, nem ilyen tajvani jövőre álmodtak, de a lényeg minden esetre az, hogy ezek nagyon rövid távon tudnak pusztítani, hát a Nasdaq indexnél láttuk, ami azért az amerikai tech szektornak egy masszív megtestesítője, hogy ez a kompozit ugye ilyen napon belüli óriási zuhanásokat tudott, és a végére, mire elült a köd, majdnem 30%-nyi esés volt, akkor visszajött, de amint még egy kedvezőtlen hír volt, akkor megint visszaesett. Tehát ilyen tengeren, ilyen piaci bizonytalanságban, ilyen hullámok között nem lehet egy hajót irányban tartani. És ha valaki 10 éves megtérülésről beszél a reálgazdaságban, de közben pénzügyileg bedönti a saját országát, azzal szavazókat is lehet hergelni maga ellen, mert ellentétben a magyar nyugdíjrendszerrel például, ami azért jellemzően egy nagymamák és nagypapák világa is, egy felosztó, kirovó nyugdíjrendszer, ami egy patriarchálisabb állami szerepvállalást testesít meg a nyugdíjas társadalom irányába. Hát látjuk is, hogy a magyar választásokon mind a két politikai oldal nagyon szereti javadalmakkal elhalmozni a nyugdíjast. Addig az amerikai nyugdíjrendszer az egy üzleti befektetési modellen alapuló, kvázi nyugdíj alapkezelési tevékenységen alapuló, és nagyon sok tekintetben a corporate, a vállalati szféra által kezelt tevékenység, és ha ezek a nyugdíjalapok összevásárolják magukat ezekből a tech részvényekből, összevásárolják magukat ezekből a részvénycsomagokból, ezek leesnek a Trumpi politika által, akkor szerencsés esetben időlegesen egy átlag jó amerikai polgár azt tapasztalja, mint a dotcom válság idején, ugye 2002-ben, vagy a 2007-2009-es bankválság idején, hogy a nyugdíj alapja az lényegében 10 méterrel a föld alá ásta magát. Ez, megjegyzem, hosszú távon nyilván visszajöhet, mert ugye a nyugdíjra hosszú távon van szükség, de azért mégis ott van az a választói attitűd, hogy itt a politikus, jelen esetben Trump, az én jövőbeli jövőmmel, pénzemmel, nyugdíjammal szórakozik.
Említette a beszélgetés legelején, hogy milyen fontos az Egyesült Államok megítélése szempontjából és az eladósodottság kérdése. Erre picit ugorjunk vissza. Fontosnak tartott, hiszen pont te világítottál rá, hogy hosszú időn keresztül tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok szuperhatalom, és ugye több pillére van, sőt unikális a globális gazdaságban, nem számított. Most ez felerősödött picikét?
Én évről évre egy erősödést tapasztaltam, mert elkezdték árazni a nemzetközi befektetők és az amerikai hedge fundok is. Nem tudom, emlékszel-e, hogy amikor a legutóbb itt jártam nálad, és még emlékszem rá, hogy akkor is ilyen szép idő volt, és éppen két rozéfröccs mellett megnéztem előtte Ray Dalio-nak a befektetési politikáról szóló, ő ugye a Bridgewater befektetési alapnak az alapítója, befektetési politikájáról szóló jövőbe látó elemzését. Pont ezt mondta, hogy aggasztóan nő az adósság, és ugye két dolgot mondott, belső adósság, külső adósság, és évről évre újra előbukkant ez a téma, mert már GDP arányosan 100% fölé ment, és úgy látszik, a politika adresszálta. Aki néz amerikai gazdasági podcasteket befektetőkkel, innovatív szektor, vállalatok, előhozzák, beszélnek róla. Nyilván az egész nincs egy olyan akut szinten, mint mondjuk Japánnak a helyzete. De ha mondjuk Németországgal hasonlítjuk össze, ami meg körülbelül GDP arányosan 60%-os eladósodottságot mutat, akkor azt lehet mondani, hogy aggasztó irányok indultak meg. A kérdésed viszont teljesen jogos, mert még nincs abban az állapotban a beteg, hogy műteni kéne. Én itt most még csak belgyógyászati eszközökkel kezelnék. És a fizetőeszköz világhatalmi zászló státuszát támadni, az már inkább a műtéti elem, tehát ez már inkább a traumatológia, és ha a dollár így befekszik a traumatológiára, akkor lesz olyan deviza egyből, ami bizonyos elszámolási kérdésekben, lásd ugye kőolaj, vagy más nagyon fontos nyersanyagok, a helyére fog szivárogni. Ulye láttuk azt, hogy ennek kulcs szerepe van a háborúban is, hiszen az oroszok például pont a saját maguk által kitermelt nyersanyagok területén volt egy időszak, amikor csak a rubel alapú elszámolást engedték. De akkor utána Kína, India, Oroszország, Szaúd-Arábia tárgyalt arról, hogy...
Bocsáss meg, hogy megszakítlak ismét. Ez időről időre felmerülő téma egyébként, amiről beszélünk, hogy a dollár elsőbséget hogyan lehetne kiváltani, vagy mi az, ami kiváltja. Ez most napirenden van szerinted?
Szerintem itt a válasz így. Tehát, hogyha magát rúgja lábon, magát lövi lábon az Amerikai Egyesült Államok a dollárral. Egyébként kívülről nem tudták volna ezt letörni, mert a világ attitűd az egyértelműen a dollárban azt a geopolitikai státuszt árasztta, ami az Egyesült Államoknak még mindig megvolt. Trump itt szerintem lehet, hogy geopolitikailag van logika abban, amit ő mond, tehát egy védelmi övezetet akar létrehozni, ami ugye egy stratégiailag, katonailag is jól védhető, és az északi nyersanyagokhoz jól hozzáférő észak-amerikai övezet. Egy háborús helyzetben nyilván a belső ipar megerősítése lehet logikus lépés, de ezek rövid távú, középtávú gazdaságon nem kifizetődő dolgok, és ez azzal jár, hogy felmondja az eddig létező világrendet. Tudom, hogy ezek kemény szavak, de amikor arról beszélünk, hogy amerikai csapás Grönlandra, amikor arról beszélünk, hogy mint a pásztorok a múzeumkertben, Enstand, ugye, hogy Panama csatorna, plusz arról beszélünk, hogy megpendíti Trump, hogyha nem fognak működni a vámok, akkor adott esetben felmondja az állami kötelezettségvállalásoknak a fizetését, azzal azt lehet mondani, hogy Trump reálisan gondolkodik az általunk lényegében 1971 óta ismert pénzügyi világrendnek, és nem csak a pénzügyi, a geopolitikai világrendnek, ami meg ugye 89 óta fönnáll, annak a felmondására.
És ilyen izgalmas témákkal folytatjuk a műsor második részét is. Úgyhogy arra kérem kedves hallgatóinkat, maradjanak velünk. A napvendége Kecskés András közgazdász egyetemi tanár, és a téma továbbra is a világgazdasági folyamatok alakulása.